Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Lezárult a függetlenségi népszavazás a hétvégén Dél-Szudánban, és az első adatok azt mutatják, hogy a déli régió elszakadt Szudántól. A részvétel több mint 80%-os volt, ami jócskán meghaladja a 60%-os érvényességi küszöböt, tehát úgy tűnik, hogy a dél-szudániak igenis érdekeltek saját jövőjük formálásában, és az északi szabadcsapatok sem tudták megakadályozni őket abban, hogy döntsenek sorsukról. De a szavazással, sőt az új állam megalakulásával sem ér véget várhatóan az olajban gazdag területen élők kálváriája. A mai műsorban megszólal a térségben dolgozó magyar ENSZ alkalmazott, aki nemrég szabadult meg elrablóitól, majd egy afrikanista történész. Az ő segítségükkel igyekszem árnyalni a Szudánról, illetve Darfurról kialakult képet. Kérem, tartsanak velem!
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
Tehát először az emberrablók fogságából nemrég kiszabadult Pap Istvánt kérdezem, aki a Szudán és Dél-Szudán határvidékén elterülő Darfurban teljesített szolgálatot arról, hogy a déli régió leválása hogyan befolyásolja a darfúri helyzetet.
Ha leválnak, akkor a mostani Szudán és Dél-Szudán közötti határ az a darfúri határ. Na most az én sejtésem az, hogy bár elfogadja Bashir elnök a döntést, amit a nép dönt, azért ez nem lesz sima. Tehát ott lesznek fegyveres villongások, konfliktusok, és nem vagyok meggyőződve, hogy nem azok a fegyveres csoportok, amik már most megvannak Darfurban, inszurgensek akármi, akár azok lehet, hogy Bashir elnök ellen vannak most, de mint például az a csoport, amelyik engem elrabolt, ők például az egy Szudán koncepciót vallották, és készek voltak, hogy ezt akár fegyveresen is Dél-Szudánban erősítsék. Tehát én el tudom képzelni, hogy elég sok ilyen szabad csapat, mint hogy John Javideket is létrehozták, ehhez hasonló, azért nem fogja ezt a szétválást olyan simává tenni. Én remélem, hogy egy eszkalált háborúra nem kerül sor, de nincs kizárva.
Most ön vissza fog menni Darfurba. Ön most folytatja a munkát a gyerekkatonák lefegyverzésével kapcsolatban, vagy pedig valóban csak összeszedi a holmiát, illetve elbúcsúzik a kollégáktól és visszajön?
Én, amikor kiszabadultam, és megköszöntem a szudáni kormánynak és az ENSZ-nek, hogy segítettek kiszabadulni, én ott ígéretet tettem, hogy én egyről csak úgy érzem, hogy nekem ide vissza kell térnem, és be kell fejeznem azt, amit elkezdtem. Ez az, amit én ígértem, én ezt igyekszem betartani, de a végső döntés nem az én kezemben van, hiszen az én elrablóim továbbra is szabadon garázdálkodnak, fogalmazzam így, és én szerintem az ENSZ fogja ebbe kimondani, és az ENSZ biztonságiak fogják kimondani ebbe a végső szót, hogy visszatérhetek-e eredeti állomáshelyemre, vagy pedig az ENSZ valószínűleg, hogy más helyszínt fog felajánlani nekem, ahol folytatom a tevékenységem.
Ezek szerint akkor, akit egyszer elraboltak, az nagyobb veszélyben van? Tehát azt gondolják, hogy érdemesebb azt újból elrabolni?
Nem, újból nem fognak elrabolni, de most csak gondoljunk vele. Engem azért kikérdeznek, nekem jelentést kell írnom, tehát én mondhatok olyanokat, ami esetleg segít ezeknek az elfogásában. Ha nem fogják el az összes, csak megmarad még egy-kettő, tehát azok bosszút is állhatnak. Tehát ezekkel azért úgy csinyán, óvatosan kell bánni, tehát ilyenkor jobb félni, mint megijedni, egyszerűbb azt az embert kiemelni, és mit tudom én elküldeni Haitibe, vagy Côte d'Ivoire-ba, vagy valahol, de ne reszkirozzuk.
Értem, tehát akkor ez az ön biztonságát szolgálja elsősorban.
Ezt, ha ilyen döntést hoznak, azt azért hozzák, hogy az én biztonságom érdekében. Persze, természetesen az ENSZ-nek az jól esik, hogy példát mutatok azzal, hogy nem futamodok meg. A többi állomány előtt ez jól mutat, hiszen eddig, akiket elraboltak Darfurba, esetben civilek voltak, vagy megtörtek, vagy olyan pszichés állapotba kerültek ki, hogy volt, aki azonnal leszerelt, tehát a szerződését is felbontotta és ment haza, volt, aki azon átkérte magát máshova. Én kész vagyok már most visszamenni, tehát nekem semmi félelemérzetem, vagy olyan hátsó gondolatom nincs, hogy most gyújj, most. Én úgy érzem, hogy most már rendben vagyok, mehetnék vissza. Ha visszamegyek, azért megyek vissza, hiszen én az összes igazolványom ott van. Nekem azért le kéne zárni egy pár dolgot. Ennek van egy adminisztrációs része, ezt meg kell csinálni, ez 3-4 nap, utána hazajövök egy másfél hónapra pihenni, az lesz az igazi pihenés, és az alatt eldől az én végleges sorsom.
Nagyon röviden beszéljünk az ön tevékenységéről, hiszen a gyerekkatonák problémája az egy nagyon komoly és nagyon szívben markoló probléma, ha az ember csak belenéz, vagy ha olvasta az erről szóló könyveket, tudósításokat. Az ön ismeretei szerint ez most jelen pillanatban azon a környéken hány gyereket érinthet?
Na most a szudáni gyerekkatonák azok nem a kongói gyerekkatonák. Ezek otthon vannak, ezek ott vannak abba a faluba, ahol a szülők együtt is laknak velük. Ezek ilyen milícia jellegű dolgok, amikor megtámadták a falut, akkor a falu lakossága megvédte magát, és ezek a 12-14 éves fiúk, mert lányokról nem beszélünk itt, ők vizet hordtak, logisztikát biztosítottak, vagy ha a teve csordába voltak, akkor ők voltak, akik az első hírt hozták, hogy jön valaki, ilyesmi. Kongóba azért kisgyerekkorban, 5-6 éves korban elrabolták őket, agymosás, és bedresszírozták őket az ölésre. És utána pedig a street children, tehát utca gyerekek lettek belőle, akik ma már gangsterek. Tehát ég és föld a kettő. Itt nekem nem kell annyit a Vöröskeresztet bevonnom, hogy felkutassuk a szülőket és családi egyesítésre kerüljön, hiszen ott vannak. Most ezek a gyerekek azért ezek iskolába vagy járnak, vagy nem, mindegy, mi szeretnénk, ha járnának, és azt szeretnénk, hogyha tényleg a fegyver az kerüljön el tőlük. És ígéretet is teszek mindig a falu vezetői, hogy ők nem fogják a fegyvert visszaadni, vagy újra felfegyverezni őket. Aztán valami reintegrációs programot is kell a gyerekeknek persze biztosítani, mert ugye telik az idő, és lassan kikerülnek a gyerekkorból. Ez Kongóba is probléma egyébként. De egy alternatívát kell a gyereknek mutatni. Ma még nincs egy átfogó béke megállapodás, tehát nem tudunk arra hivatkozni, hogy valaki aláírta, tehát részt kell, hogy vegyen a programba. Ma még a különböző fegyveres frakciók önként ajánlják fel, hogy ők szeretnének a gyerek katonáiktól így önként megszabadulni. És mi oda megyünk, segítünk nekik. Ugyanez van a felnőtt katonákkal is.
Ebben a tevékenységben egyébként akkor segítség lesz a döntés, hogy most már hivatalosan is elválik Dél-Szudán Szudántól, és akkor erre hivatkozással is lehet akár ezt a tevékenységet folytatni, vagy amint az első kérdésre adott válasz a sugallja, nehezíti, mert hogy a különböző frakciók megkeményednek, és akik most esetleg felajánlják saját maguk a leszerelést, most azt mondják, hogy vissza.
Ez az utóbbi is előfordulhat, hiszen ők most közvetlen szomszédjai lesznek, hát Észak-Darfurról beszélnek, a dél-szudáni régiónak. És igazából nem tudjuk, hogy itt a migrációval, meg sok minden egyel, kik fognak még oda átmenni. Tehát lehet, hogy önvédelmi jelleggel azt fogják mondani, hogy most álljunk meg ezzel az önkéntes leszereléssel, hiszen hát, ha még szükség lesz rájuk, senki nem tudja, mi lesz. Egy nagy kavalkád Szudán, tehát szerintem ők se tudják. A remény ott van, mindenki azt várja, hogy egyszer már induljon be valami. Ez egy óriási ország, rengeteg széthúzással, nagyon sok törzsi és egyéb problémával. Ez nem csak pénzkérdés. Szóval itt fent agyban kell előbb nekik rendezni a dolgokat. Aztán majd meglátjuk.
Az elmúlt percekben Pap István ENSZ alkalmazottat hallották.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
Vendégem a stúdióban dr. Burr Gábor, történész, afrikanista, az ELTE egyetemi docense. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye lezajlott a népszavazás Dél-Szudánban, hát eredmények azok majd még több hét múlva várhatók, illetve hát előzetes eredmények valószínű, mert még azok sem lesznek véglegesek. És arra gondoltam, hogy túl sokat nem tudunk hozzátenni a mostani hírekhez, amik naponta jönnek Szudánból, de a háttérhez mindenképpen érdemes lesz beszélni egy történésszel, mert az az ellenállás, háborúskodás, ami észak és dél között, mondhatjuk azt, hogy az iszlám vallású és a keresztény vallású részek között van, az történelmi távlatban mérhető. Mikortól számítható, vagy mikor kezdődött ez az elszakadási törekvés, amiről most végül is döntött ez a népszavazás?
Hát, hogyha akarom, akkor 1956-ban, amikor Szudán függetlenné vált. Az az érdekes, hogy már egy évvel korábban kitört a háborúskodás észak és dél között. Hát azt szokták mondani, hogy ez a 20. század leghosszabb polgárháborúja volt. De mivel én történész vagyok, azért engedtessék meg, hogy menjek még tovább, de ígérem, nem megyünk az őskorba vissza. Az 1920-as évek elején az angolok úgy döntöttek, hogy abban a nagyon érdekes formációban, amit úgy hívtak, hogy angol-egyiptomi Szudán, ami egy úgynevezett kondominium volt, ahol az angolok és az egyiptomiak együtt gyarmatosítottak, de hát természetesen azért angol vezetéssel, és az angol érdekeknek megfelelően, bár kétségkívül, hogy az egyiptomi érdekeket is figyelembe vették. Nos, akkor az 1920-as évek elején hermetikusan lezárták Dél-Szudánt északról, mondván, hogy a dél-szudániak nagyon nem szeretik, hogy az északiak és az egyiptomiak iszlamizálni akarják őket. És volt még egy plusz érv, hogy északon arabok élnek, délen pedig afrikaiak, tehát tulajdonképpen ide mehetünk vissza, vagy hogyha akarjuk, akkor visszamehetünk sok-sok évszázaddal korábbra, amikor az iszlám hódítás a Nílus völgyében elérte ezt a területet is, és a hódítás Núbiában, a mai Észak-Szudánban, ez azt jelentette, hogy a 15.-16. századra eltűnt a kereszténység, pedig ugye a Mienkénél jóval régebbi kereszténységről volt szó. Megmaradt érdekes módon Egyiptomban a kopt keresztények közössége, de hát ugye az ő rendkívül számos mai problémáikkal együtt. Itt viszont eltűnt, és a mai Dél-Szudán területéről pedig hát rabszolgákat szereztek. Amikor például ez a terület az Oszmán Birodalomhoz tartozott, és megnyílt Konstantinápolyban az első orvosi egyetem, akkor mivel az iszlám tiltotta a boncolást, ezért az innen elhurcolt rabszolgákon az élve boncolás esete forgott fenn. Tehát a medikusoknak ezeken a rabszolgákon lehetett gyakorolniuk. Tehát borzasztó dolgok történtek, és hozzá kell tenni, hogy az utóbbi évtizedekben is a rabszolga szerzés az lényegében bevett dolog volt, bár ugye ezt vehemensen tagadták északon, hát azért mindig elő-elő jöttek ezek a dolgok, hogy délről bizony elraboltak gyerekeket, ifjakat, és vitték őket akár északra, akár más irányba. Tehát ez egy nagyon régi probléma, és ráadásul ugye itt, ahogy említette, hogy az iszlám és a kereszténység, hozzá kell tenni, hogy észak az lényegében egy nem olyan iszlám vallású, a dél az nem keresztény, sőt a kereszténységen belül azért ott vannak katolikusok, protestánsok, a legkülönbözőbb szinkretikus afrikai vallások, keresztény, félkeresztény vallások, és hát ott vannak a hagyományos afrikai hitvilág követői, akiket mondjuk nem teljesen adekvát kifejezéssel animistáknak hívnak.
Akkor ezek szerint már kódolva van a következő polgárháború, ha le tud válni Dél-Szudán, Szudánról, és mondjuk meg tudnak állapodni az olajkincsben, és utána ezt az olajkincset a megállapodás szerint fogják felhasználni saját érdekeiknek megfelelően, akkor Dél-Szudánnak a legnagyobb problémája ez a sokszínűség lesz? Vagy ez kezelhető?
Nem a vallási sokszínűség lesz Dél-Szudán legnagyobb problémája, hanem az etnikai sokszínűség. Bár azért, ha jobban bele gondolunk, akkor a legnagyobb probléma azért mégiscsak a végtelen szegénység, és a végtelen szegénység miatt az etnikai sokszínűség az természetesen automatikusan problémát fog jelenteni.
Na most Afrikában az egyik legnagyobb probléma szinte mindenhol, persze különböző mértékben, a korrupció, és hát minél szegényebb egy ország, annál inkább szokott virágozni a korrupció. Dél-Szudánra, illetve általában Szudánra mennyire igaz ez, és mennyire várható, bár ott van az a hatalmas olajvagyon, mennyire várható az, hogy mégis marad a szegénység, és mégsem tudják ezt pozitívra fordítani, vagy a világkincse nem lenne elég arra, hogy gyors ütemben felhozzák a lakosságot egy elfogadható szintre.
Hát sajnos, vagy hál' Istennek jós nem vagyok, tehát nem tudok erről érdemben nyilatkozni, viszont a tapasztalat azt mutatja, hogy Afrikában, ha jelentős ásványkincsek vannak, már pedig az olaj az igen jelentős, és még nem is tudni igazából, éppen azért, mivel 1955 óta ott gyakorlatilag permanens polgárháború zajlott, ezért geológiailag Dél-Szudán nincsen igazából megkutatva, ez talán a földünknek, de Afrikának egészen biztos, hogy az egyik legkevésbé megkutatott területe, tehát lehetnek még nagyon értékes ásványkincsek, amelyekről nem is tudni. Olajból is lehet még jóval több, mint ami most van, de általában korreláció áll fenn. Mennél gazdagabb egy ország ásványkincsekben, annál nagyobb a korrupció, és igazából a szubszaharai térségben az ilyen természeti kincsek inkább átkot, mint áldást hoztak.
Na most nagyon izgalmas ez az egész történet olyan szempontból is, hogy az amerikaiak azok ott bábáskodnak, ezt filmsztárokkal is jelzik elég erősen, de hát gondolom azért a háttérben inkább gazdasági érdekek mozognak, de ugye lehet hallani, hogy Kína is nagyon erőteljesen ott van egész Afrikában, és hát gondolom, ahol ásványi kincsek vannak, ott mindenképpen ott kell lennie Kínának. Amint létrejön Dél-Szudán, mint önálló állam, melyik hatalomnak lesz ott igazán ereje?
Igazából, hogyha az év második felére megalakul Afrikában ez az új ország.
Erre egyébként van esély, hogy ilyen hamar?
Van észak és dél között egy kis, ám de olajban rendkívül gazdag terület, ahol még népszavazást kell tartani, hogy hova tartozzon ez a ez a terület északhoz, avagy délhez. A 2005. január 9-én megkötött megállapodásnak megfelelően fél évre a népszavazás után, amennyiben ez a népszavazás a függetlenséget illetően pozitív végeredménnyel zárul, akkor megalakul ez az új állam, aminek már van himnusza, már van zászlaja, de még nincsen hivatalos elnevezése, mert valószínű nem Dél-Szudánnak fogják ezt hívni, Dél-Szudáni köztársaság. Ez biztosan nem lesz. Ha és amennyiben ez az új ország megjelenik Afrika térképén, aminek egész Afrika sorsát illetően hihetetlenül ma még beláthatatlan következményei lehetnek, bár már óvtak ezektől a következményektől, az ENSZ főtitkártól kezdve a líbiai vezetőig, akkor nagy valószínűséggel ebben az országban erős amerikai befolyás lesz.
Arra hivatkozása, hogy ők mindig ott álltak a függetlenség mögött?
Hát az Egyesült Államok kényszerítette ki lényegében a múlt évtized elején ezt a béke megállapodást. Nagyon érdekes, hogy 2001. szeptember 11-e után a szudáni kormány okulva a korábbi bizony keserű tapasztalatokon igyekezett a terrorizmus elleni harc örve alatt visszatalálni a nemzetközi közösséghez, és ezt az amerikaiakon keresztül próbálták meg, és ezt kihasználta az amerikai külpolitika arra, hogy tető alá hozzon egy béke megállapodást az északi és a dél-szudáni felek között. Ez már akkor is egy nagyon jelentős kompromisszum volt, ami mögött az amerikai külpolitika csinálói álltak teljesen egyértelműen. Na most, ha és amennyiben ez az új kormány megalakul, akkor nyilvánvaló ez az új kormány az Egyesült Államokra fog támaszkodni külpolitikailag elsősorban. Talán, mert általában ez így szokott lenni, hogy addig, amíg egy országnak stratégiai érdekei azt diktálják, képes elég sok pénzt ölni Afrikába, és aztán a keserű tapasztalat az, hogy amikor viszont arról lenne szó, hogy az országot konszolidálni kellene, akkor már ugye ez az akarat, és főleg a pénz az hiányozni szokott. Remélhetőleg, ha és amennyiben a fejlemények ilyen irányt vesznek, akkor az Egyesült Államok tanul a múlt hibáiból, és nem hagyja magára ezt az országot, mert hogy ez az ország nagyon-nagyon szegény. Ma is ugye Szudánon belül, Szudán önmagában nem gazdag, illetve...
Bár termőföldben is, vízben is elég gazdag, sőt, hát ebben is Dél-Szudán nevezhető gazdagnak, tehát van bőven vízük, termőterületek, amit azért ki lehet aknázni, feltéve, ha van, aki megművelje, és majd még erről is beszélnénk egy pár szót, hogy az összes oktatási intézmény, a kórházak és szinte minden az északiak kezén marad, mert hogy hát gondolom, hogy ennek volt némi célja is, hogy amit lehet északon tartani.
Igen, hát egyszerűen a polgárháború egyik indoka az volt, hogy Észak kizsákmányolja a délt, és hogyha megnézünk bármilyen mutatót a gyermekhalandóságról, vagy az írni-olvasni tudásról, vagy akármiről nézzük ezeket a mutatókat, akkor dél mutatói sokkal a nagyságrendekkel rosszabbak Észak mutatóinál. Ez nem azt jelenti, hogy Északon minden rendben volna, hanem azt, hogy délen, még afrikai vonatkozásban is, hát hihetetlenül alacsony a nívó. Nem is véletlen ez, hiszen itt azért bombáztak. Általában, ahogy a polgárháborúban lenni szokott, hogy a száraz évszakban a szudáni kormánycsapatok elfoglalták a városokat, majd az esős évszakban visszaszivárogtak a felkelők, és visszafoglalták, hogy aztán a következő száraz évszakban újra visszavonuljanak a vadonba. Tehát ezek a körülmények az utóbbi bő fél évszázadban nem voltak megfelelőek ahhoz, hogy Dél-Szudánban kiépüljön egy olyan infrastruktúra, amely nem egy 21. század, még akár csak egy 19. századi infrastruktúra sem. Tehát ahogy általában meg szokták fogalmazni, hogy egy 4-5 magyarországnyi területen van 100 kilométer aszfaltozott út a fővárosban. Most, amikor az Európai Unió például megfigyelőket toborzott a népszavazásra, akkor a kiírásban benne volt, hogy bizony a fővárosban, Dzsubában is arra kell számítani, hogy nincs egészséges ivóvíz, nincs áramellátás.
Nagyon fogy az időnk, és rengeteg dologról nem beszéltünk még Szudánnal kapcsolatban, és Dél-Szudán várható lehetőségeivel kapcsolatban, de itt említette az imént, hogy ha létrejön ez az új állam, ez már jelezték többen is Afrikában, illetve várható, vagy borítékolható, hogy lesznek következményei. Ugye azt mondod, hogy beláthatatlan következmények lesznek. Mire gondol, vagy mire gondolhatnak? azok, akik ezt már borítékolják?
Nagyon egyszerű dologra. Arra, hogy Afrika határai, azok a gyarmatosítók által ott hagyott határok. Ezek önkényesen meghúzott Európában, és az afrikai szárazföldi határok fele az vonalzóval húzott.
Az látszik is a térképen, hogy az ember ránéz azért. Mert a legtöbbi az a sivatagos területeken van, tehát ott az ember gondolná, hogy teljesen mindegy, hogy a homokba hova húzzuk a csíkot.
Így van, bár amikor a határ kijelölések megtörténtek, akkor fájt is a fejük azoknak, a geodétáknak, akiknek ezt meg kellett csinálniuk, mert nem volt tereptárgy, amihez kötni lehetett. De egyébként nem csak a Szahara homokjában, hanem Közép- és Dél-Afrikában is mindenhol találkozunk ilyen vonalzóval meghúzott határokkal. Most ezeket a határokat, amikor 1963-ban megalakult az Afrikai Egységszervezet, akkor felmerült, hogy mi legyen az afrikai határokkal. Korábban voltak ilyen pánafrikan is a törekvések, hogy egyesüljön Afrika, aztán kiderült, hogy ebből semmi nem lesz, és akkor 1964-ben Kairóban a második csúcskonferenciáján az Afrikai Egységszervezetnek elfogadtak egy nagyon fontos határozatot, amely lényegében a mai napig is érvényben van, hogy a gyarmati határokat nem változtatják meg. Ez alól egy félig meddig kivétel volt 1993-ban, amikor Eritrea elvált Etiópiától.
Pont ezt akartam mondani, hogy megtörténtek ezek a kiválások még azért utólag. És
összesen ez az egyetlen történt meg, vagy talán még egy másik példát lehetne mondani, hogy 1964-ben, de még ugye ez azelőtt történt, hogy Kairóban elhatározták Tanganyika és Zanzibár Egyesült Tanzánia néven, de lényegében a gyarmati határok azóta is érvényben vannak, hiszen Eritrea csak a úgymond a volt olasz gyarmati határokat állította vissza a saját maga és Etiópia között.
Na most az, hogy létrejön egy új állam, akkor ebből következik annak a veszélye, hogy többen elkezdenek gondolkodni rajta, vagy több törzs akár, vagy törzsi alapon, ugye amiről lehet hallani, hogy Afrikában azért ez az igazi szerveződés, vagy a szerveződés igazi alapja az lehetne, hogyha egy törzsi alapon szerveződnének ezek az államok, akkor mindenki más jogot formálna arra, hogy kiválhasson ilyen földrésznyi országokból, mert azért ugye itt Szudánnal kapcsolatban az elmondható, hogy ez egy hihetetlen méretű ország, tehát most kiválik belőle egy franciaországnyi rész, még mindig maradott egy hatalmas ország, de Afrikában amúgy is jellemzőek a nagy területek, tehát ott még simán beleférnének hasonló törekvések.
Igen, de hát nem is törzsek, hanem népek. Tehát 8-9-10 milliós népek élnek más 8-9-10 milliós népekkel együtt. Lásd mondjuk Nigéria, ahol 160 millió ember 400 különféle nyelvet beszél, de a legtöbb ilyen afrikai ország ebbe a kategóriába tartozik. Tehát az úgynevezett Koszovó effektus vagy Koszovó szindróma, és gondoljunk csak bele, hogy az például az akkori szlovák vagy román vezetésnek milyen gondot okozott Koszovó függetlenségének az elismerése, nem elismerése. Félnek Afrikában, és talán ezek a félelmek jóval megalapozottabbak, mint mondjuk itt Közép- és Dél-Kelet-Európában, hogy ha Dél-Szudánban a szecesszió megengedett, akkor vajon mondjuk Nigéria északi, délkeleti, délnyugati részében, de ugyanígy felrobbanthatja ez a fejlemény mondjuk Afrika második legnagyobb országát, vagy a szubszaharai térség legnagyobb országát, a Kongói Demokratikus Köztársaságot, ahol szintén több száz etnikai csoport alkotja az össznépességet. Tehát kevés olyan afrikai ország van, ahol ez a példa ne találna követőkre.
Tehát most nem a megnyugvás következik valószínűleg Afrikában, hanem bedobták a kavicsot a tóba ezzel, és most elindulhat a forrongás ismét Afrikában?
Hát ezt a kavicsot ezt már régen bedobták.
És igen, csak hogy amíg tárgyalás folyik róla, meg amíg tárgyalgatnak, ugye Afrikában azért azt tudjuk, hogy ezek évtizedekig tartanak, és addig azért minden marad a régiben. De abban a pillanatban, ahogy kikiáltanak egy függetlenséget, az ott lehet egy olyan pont, amire felkapják a fejüket az emberek.
Igen, ez így van, hogy akkor már a példa akár ragadós is lehet.
És ennek a kezelése bizony elég nehéz lesz. Az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm dr. Burr Gábor történész afrikanistának, az ELTE BTK docensének, hogy vendégünk volt. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, ezzel a műsorral jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.